Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg sorozatunkat, mai alkalmunkat a 32. számú énekünkkel, és énekeljük azt végig mind a három versével. A 32-es számú ének így kezdődik, hogy új szívet adj, Uram, én nekem. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szólt a harang, amely hívogatott bennünket is ide a te házadba, ma este is. És hisszük, hogy a harang szaván túl hívogattál te magad is bennünket, mert szeretnél beszélni hozzánk, szerettél volna egy csendes helyre hívni minket, és a szívünkre beszélni. Szerető mennyei édesatyánk, igazán csak te tudod azt, hogy mi lakik a szívünkben. Igazán csak te tudod azt, hogy éppen mit hordoz a mi életünk, mind a személyes, mind a mi családi életünk. És úgy szeretnénk, hogy akár hogyan is érkeztünk ma ide, akár mit is hordozunk, ha átélhetnénk azt a csodát, hogy nem csupán emberi szavak érnék el a fülünket, hanem ha a te szavad érné el a mi szívünket. Éppen ezért, Szentlélek, hívunk téged. Hívunk téged, hogy légy velünk ebben a zakatolásba, robotolásba, siető életünkbe, ebbe a sokszori hangzavarba, amiben élünk. Hadd álljunk meg, és hadd legyen itt most nem csak külső, de belső csend bennünk, amelybe megszólalhat a te igéd, ami lélek és élet, és ezért éltet. Hívunk, Szentlélek, légy itt, és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 10. részéből, a 25-kel kezdődő és a 33-ig tartó igeversekből eképpen. Akkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogy olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta őt, ő is elkerülte. Egy utollévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, meglátta és megszánta. Amen. Kedves testvérek, az egyetemes imahét központi igéjét és tematikáját minden esztendőben más ország keresztény testvérei és közösségei választják ki, illetve állítják össze. Idén a Burkina Fasói közösség ország testvérei, hittestvéreink, keresztényei készítették el azt. És arra gondoltam, hogy mielőtt a mára rendelt szakaszról beszélnék, illetve az előzményeket is elmondanám és egy kicsit összefoglalnám, néhány gondolatot elmondanék erről az országról, hiszen mi talán kevéssé ismerjük ezt az országot. Burkina Faso egy Magyarországnál körülbelül háromszor nagyobb területű, 21 millió lakosú ország. Azonban érdemes azonnal hozzátenni, hogy 1998-ban még a statisztikák szerint 11 millióan lakták ezt a nyugat-afrikai országot. Ami azt jelenti, hogy nagyjából 25 év alatt közel megduplázódott a lakosság létszáma. Burkina Faso a világ egyik legszegényebb országa, amelynek északi területe az úgynevezett Száhel övezetben nyúlik bele. Ez az a terület, amiről mostanában a televízióban, a híradóban nagyon sokat hallunk, hogy a migráció egyik kiinduló pontja. Kulturális sokszínűség jellemzi ezt az országot. A lakosság több tucat anyanyelvet, ilyen törzsi nyelvet tud magáénak és használ. Hálára indító az, hogy békében élnek egymás mellett a különböző etnikai és vallási csoportok. A lakosság körében az iszlám a legelterjedtebb vallás. Statisztikai kimutatások szerint a lakosság 60,5%-a muszlim, 24%-a keresztjén, és a maradék körülbelül 15% törzsi vallású. Talán ennyi információ is bőven elég, hogy megértsük, hogy miért érezték úgy ennek a roppant szegény országnak a kisebbségben élő keresztjénei, hogy éppen az irgalmas samaritánus történetét válasszák ki az egyetemes imahét témájának. Kedves testvérek, a régi nagy írás magyarázók különös módon értelmezték és magyarázták az irgalmas samaritánus történetét. A burkina fasói keresztény testvérek, amikor összeállították és a világ minden részére eljuttatták az imaheti sorozatot, erre a különös látásmódra fel is hívták a figyelmet. Mi ilyenkor, lelkipásztorok, kapunk egy közel 50 oldalas tájékoztatót az egyetemes imahétről, nagyon sok háttérinformációról. És ebből az is kiderül, hogy a burkina fasói keresztjének az ókori írók gondolatait az irgalmas samaritánus történetével kapcsolatban nagyon is komolyan veszik. Origenész, Szent Kelemen, Szent Ágoston és mások szerint Isten világ megváltó üdvtervének megvalósulását hordozza, jelenti ez a történet. Isten világ megváltó, üdv tervének megvalósulását jelenti ez a történet. Erről szól. Azaz ők arról beszélnek, hogy többről van itt szó, mint keresztény etikáról. Többről van szó, mint diakóniáról. Több az üzenete ennek a történetnek annál, mint hogyha úgy foglalnánk össze, ha jó keresztény akarsz lenni, te is cselekedj úgy, mint az az irgalmas samaritánus, azaz, ha összetört embert látsz, vedd észre, hajolj le hozzá, emeld föl, segítsd őt. Többről van szó. Azt mondják ezek a régiek, ezek a nagyok. Azt mondják, hogy az magáról, az üdvösség útjáról és az üdvösségbe jutásról van itt szó. Kedves testvérek, hétfőn ez a mondatrész volt előttünk, erről hallottunk az igében és aztán az igehirdetésben. Ez volt a cím is, hogy egy ember ment alá. Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba. A régiek, az imént hivatkozott nagy teológusok joggal hívják fel a figyelmünket arra, hogy az egy ember, jézusi kifejezés, jelenti az embert. Mégpedig a bűnbe esett embert jelképezi az egy ember kifejezés, amiről Jézus beszél. Az egy ember itt a bűnbeesést követő embervilág képviselője. Az egy ember, arról hallottunk, hogy Isten városáról, a hegyen épített városból, ahol Isten temploma áll, ahol Isten kijelenti magát, ahonnan Isten beszél, Jeruzsálemből indul el lefelé Jerikóba. Miről van itt szó? Mit látunk ebben a képes beszédben? Arról van szó, hogy az ember nagybetűvel, a bűnbeesés után, az Istennel való közösségből és közelségből elindul egy Istentől távolodó úton. Jézus minden igehallgatója tudta, hogy Jeruzsálem egy hegyen épült város, és Jerikó a tengerszint alatt 250 méterre fekszik. Hogy óriási a szintkülönbség. Jézus mégis kimondja, hogy egy ember megy alá. Mert többről van szó, mint hogy egy fizikai lefele menetről akar tájékoztatni Jézus. Hanem arról van szó, hogy a bűnbe esett ember, ahogy elindul a paradicsomból kifelé, akkor egyúttal Istentől is távolodik, és az minden értelemben, lelki értelembe is lefelé menetelt jelent az életébe. Távolodik Istentől. Jézus nem véletlenül emeli ki, hogy ez az ember Jeruzsálemből, Jerikóból ment le. Mert van ennek egy lelki értelmi üzenete is. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy ez a történet a mi történetünk is. A te történeted és az én történetem is. Jézus a törvénytudó kérdésére válaszként az ember történetével felel. A mi történetünkről van szó. Miért? Mert mindannyian úgy érkeztünk be már a világba, hogy az utunkat így kezdtük el egy Istentől elfelé vezető úton. Mi vagyunk az egy ember, akik hit nélkül érkeztünk a világba mindannyian. Így születtünk mind, nem ismertük Istent. Úgy érkeztünk meg, hogy lelkileg süketek vagyunk. Nem halljuk és nem értjük Istent, és nem hiszünk benne. Mindenki így érkezik be a világba. Mi vagyunk azok, akik a születésünk pillanatától kezdve elindultunk lefelé, elfelé az atyai háztól, mint a tékozló fiú története. Történetében a fiú, a fiatalabbik. És hogy tegyem ezt gyakorlatibbá, ugye egyikünknek se kellett tanítani azt 2 éves korába, hogy mondjuk azt édesapának vagy édesanyának, hogy nem. Hogy legyünk engedetlenek. Nem kellett egyikünket se tanítani, mert ott van a vérünkbe, mert így érkezünk be a világba. Ilyen a bűn sebzett természetünk. kivétel nélkül mindannyiunknak. Senkinek nem kellett rávennie minket arra, hogy irigyek legyünk, és kivegyük a másik kezéből azt, ami az övé volt. Senkinek nem kellett megtanítania minket, hogy önzőek legyünk, vagy paráznák. Megy magunktól. Ez az ádámi évai vérszerinti örökségünk. Az áteredő, vagy eredendő, ahogy mi protestánsok mondjuk, bűn. Mi vagyunk a példázatbeli egy ember. Ez a mi történetünk. Aztán nézzétek, a bűnbe esett emberről megtudjuk, hogy szeretne eljutni egy másik helyre. Ez nem egy céltalan út. Jézus nem azt mondja, hogy Jeruzsálemből el akart menni ez a történetbeli főszereplő valahova, egy másik városba, mondhatta volna. Nem. Ennek az utazónak célja van. Lejegyzi az ige, hogy Jeruzsálemből Jerikóba tartott. És azt ne higgyétek, hogy nincs ennek a városnak jelentősége. Pontosan megvan a maga üzenete. Ez az ember Jeruzsálemből, az Isten közelségének városából, ahol az egy templom volt, elindul lefelé egy másik városba, Jerikóba. Mit tudunk Jerikóról? Sok mindent tudunk. Különös város volt az ókorban. Azt írják róla a történészek, hogy a Jordán völgyében fekvő ősi város volt, amely mind kereskedelmileg, mind halászatilag fontos hely volt, és az egyéb földrajzi adottságaik is kiválóak voltak. Kereskedelmi utak mentek át rajta. Egy gazdag, jómódú város volt. És most idézek. A tengerszint alatt mintegy 250 méter mélyen fekvő város bővízű oázisba terült el. Ezen a részen Plinius szerint is gazdagon tenyésztek a pálmafák az ókorban. Nem véletlenül nevezi a Biblia a pálmák városa néven is. 5 Mózes 34:4. A kánaáni Jerikó a világ egyik legrégebbi városa. Jézus korában az oázis vidékének datoja és balzsam termése híres, de ismert volt illatozó rózsa ligeteiről is, idézet vége. Figyelitek a történetbeli embert? Elindul Jeruzsálemből hova? Jerikóba. Ez egy gazdag város. Ez egy közel-keleti oázis. Ebben a városban gazdagság, bőség és élő, iható víz van bőségesen. A cél a gazdag és gyönyörű Jerikó. Nem a mi történetünk? Mi is úgy indultunk el az életbe, mint a történetbeni egy ember, aki nem akárhova tart, hanem Jerikóba tart, a pálmák városába, a datóják városába, a rózsaligetek városába, a közel-keleti oázisba. Hova vágyik ez az ember? Talán nem is tudja, hogy a szívében lévő lenyomat a paradicsomról, amit egyszer elvesztettünk, azt vágyja. Oda tart. Az ő szándéka az, hogy oda akar egyszer megérkezni. Boldog akar lenni. Emberünk pontosan ide vágyik. Nem tudja pontosan, csak sejtve vágyja az elvesztett paradicsomot. Nézzétek az útja, mennyire a mi utunk, mennyire az emberről van szó. Fiatalon a szívünk tele van Jerikós álmokkal és vágyakkal. Ha majd felnőtt leszek, biztosan egészséges ember leszek. Hát hogy lehetne másként? Biztosan megtalálom a nagy szerelmet, aki majd engem boldoggá tesz, és akit én boldoggá tehetek. És boldogan élünk holtomig vagy holtáiglan. Hát hogy lehetne másként? És a szüleimmel sokáig együtt lehetek, akik majd jó egészségben megvénülnek. Hát hogy történhetne másként? Biztosan születnek majd gyermekeink, akik egészségesek, boldogok és sikeresek lesznek, talán még nálunk is sikeresebbek.
Lesz majd jól fizető állásom, szakmám, munkahelyem, ahol megbecsülnek. Hát vár Jerikó, a boldogság földje, melyikünk nem így készült fiatalon az életbe? A boldogság oázisa, nem ezt álmodtad? Nem ezt terveztem? Hát hogy lehetne másként? Honnan, hova tart ez a férfi Jézus történetében? Jerikóból, Jeruzsálemből, Jerikóba. Az álmai, a békesség, a boldogság oázisába. Mi várhatna rám más? Gondoltuk mi is, fiatalon. De Jézus nem úgy folytatja a történetet, hogy az egy ember megérkezik Jerikóba, mert az út hosszú a két város között, veszélyes helyen megy el, és lefelé tart. Milyen hát az út? Milyen a világ Istentől távol? Milyen az élet a valóságban? Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem olyan, mint ahogy emberünk, a főszereplő egy, az ember magában megálmodta magának, hogy milyen lesz majd egyszer az élete. Mert az egy ember rablók kezébe esik, akik kifosztják, megverik, félholtan otthagyják az úton. És most persze föltehetjük a kérdést. Ez volna a bűnbe esett ember sorsa a világban? Testvérek, az a valóság, hogy nem csak én hordozom az áteredő, vagy öröklött, vagy eredendő bűnátkát és következményeit. Nem csak én, mi, mint egyének, hanem a világ maga. Ezért a világ a példázatbeli kép szerint veszélyes hely abban a tekintetben, hogy az embert megsebezi Jeruzsálemből, Jerikóba tartó útja, azaz az élet útja folyamán. Ebben a bűntől megfertőzött világban kell utaznunk, ez a világ pedig a bűneset óta veszélyes hely, ezért Jézus így folytatja a történetet, hogy az ember, aki elindult Jerikóba, a Jerikóba való megérkezés helyett rablók kezébe esett, akik elbántak vele. Ismerős neked ez, rablók kezébe esni, kifosztottnak lenni? Tegnap erről hallottunk. Sokféle rabló van. A rablók azok, akik elvesznek tőlünk valamit vagy valakit. Ők azok, akik összetörnek, megsebeznek, kényszerítenek, érzelmi zsarolnak, bántanak, abúzust követnek el. Olyan sokféle módja van, hogy az ember, különösen a 21. századi ember a rablók kezébe essen, és azon találja magát, hogy összetörték, és fogolyállapotba került. Elhagyatás, megcsalatás, magány, hitelrontás, becsületsértés. Nem tudom, hogy ki vagy, mit tett bilincset a kezedre, ha ma így lennél itt. Vagy békjót a lábadra. Hogy ki keseríti a szívedet, ki vagy mi vert le a földre, ha ma mélyen volnál, és hogy mi az, ami, vagy ki az, aki fogva tart. És vajon az az egyház, az a felekezet, és az a gyülekezet, ahova te tartozol, meglát-e téged, lehajol-e hozzád, és felemele téged, amelyikben élsz. Segít-e neked, ha mélyen volnál? Mert a történetbeli egyház, a korabeli egyház kikerülte a beteget, nem segített a félholtan úton fekvő embernek. A Jézus korabeli egyházat úgy mutatja be itt ebben a példázatban Jézus, mint akik nem segítenek az összetört embernek. Vajon a mai egyházat hogyan mutatná be Jézus? A papjaival meg a lévitáival. A történet szerint két vallásos ember is elsétált ugyanazon az úton, ahol az összevert ember feküdt, egy pap és a lévita. Ők mindketten látták a vérző embert, de egyik se segített neki. talán nem is olyan régen, mielőtt elindultak lefelé ugyanazon az úton, amin az emberünk, Isten tiszteletet tartottak, hiszen egy papról van szó és egy lévitáról. Talán éppen nem is sokkal azelőtt arról beszéltek az embereknek, hogy jó az Isten, meg hogy az Istenben hinni kell. Meg biztosan elhangzott a jeruzsálemi templomban, mert ott nagyon rendszeresen elhangzott, hogy szeresd az Urat és szeresd az embert. Ez a nagy parancsolat, ó és új szövetség találkozik ebben az igében. Jézus is hivatkozik rá. Aztán a jerikói úton nem folytatódik az Isten tisztelet a pap és a lévita oldaláról, mert mind a kettő kikerüli az elesettet. Áldozatot szívesen bemutat mindkettő a jeruzsálemi templomba, de áldozatot hozni egy elesett emberért, azaz adni az időmből, az erőmből, a figyelmemből, a pénzemből, azt nem. Van elméleti Isten tisztelet, és nem folytatódik a jerikói úton a gyakorlatban az Isten tisztelet. A szeressük Istent megy a templomba, de nem folytatódik az életben, mutatja be Jézus a papot és a lévitát. Vajon mi papok hogyan vagyunk ezzel? Tudom, milyen sietős az utunk. Állandóan pörgetnek minket. Engem is. Nem kellene többet lassítanunk és megállnunk azok mellett, akik fekszenek. Vajon látjuk őket? És először is magamtól kérdezem hangosan. Nem kellene többet megállnom a rohanásomban, hogy jobban lássam anyájat? Mert sokan vannak körülöttünk az egyházon kívül és belül, akik azt várják, hogy meglássuk őket, és végre megálljunk mellettük. És ha elestek, hajoljunk le hozzájuk, és emeljük őket fel. Talán éppen nagyon közel vannak hozzánk, akik így vannak, akiket összetört az élet. És kellene rájuk időt találnunk. És ha te hívő emberként hallgatod ma ezt az ige hirdetést, akkor tudod, hogy te vagy a lévita, akkor rád is megáll az ige, hogy nem csak nézned, hanem látnod is kellene, és tudni áldozni, megállni, lehajolni, fölemelni az elesettet. Mert ez a papnak és a lévitának is, nekem is elsőként, de neked is szól, ha hitbe járó ember vagy. Talán a szenvedő közelebb van hozzád, mint azt gondolnád. És aki értheti azt, amit most fogok mondani, hát értse. Talán nem gondolsz arra, hogy a Jerikóba, a békesség oázisába, ahova vágysz, éppen akkor fogsz eljutni, ha nem kerülöd ki az özvegyet és az árvát, a sírót és a magányast, a nyomorultat és az elesettet. Mert Isten úgy döntött, hogy Jerikóba, a békesség oázisába úgy találhatunk oda, ha a legszegényebbjeit nem kikerüljük, hanem oda térdelünk melléjük. Az út nem nélkülük, hanem csak rajtuk átvezet. Ez Isten titka, hogy ez így van. Próbáltad már? Érted azt, amit mondok? De jó, ha igen. Krisztus jó illatos, békességes oázisba akkor jutsz el, ha elkezded észrevenni és szeretni azokat, akiket mások kikerülnek. Isten akaratából rajtuk keresztül találod meg azt, amit keresel, Jerikót, a békességedet. És végül az én mára kijelölt igei szakaszom ezekkel a szavakkal zárul. egy utollévő samaritánus, amikor odaért hozzá, meglátta, megszánta. A samaritánus is az úton megy, de ő lát irgalomra is indul, és könyörül a bajba jutott emberem. Hát ki lehet ez a rejtélyes, példázatbeli samaritánus? Ki ő, akinek mindig van ideje megállni az összetört ember mellett? Aki nem sajnál pénzt, időt, erőt, energiát, hogy megszakítsa az útját, és oda térdeljen a bajba esett ember mellé. Ki az, aki nem csak néz, hanem szelíd szemeivel lát is? Ki ő, akinek a szíve is megindul, ha lát egy bűnöst, akit más bűnösök összetörtek és kiraboltak? Ki ő? Az irgalmas samaritánus Jézus. Ő maga, aki elmondja a példázatot. Figyelitek, mit hallunk a példázatbeli samaritánusról? Ebben a négy kis mondat részben ott van az egész keresztény reményünk, és ott van az Isten megváltó üdvtervének megvalósulása, amivel kezdtem. Egy úton lévő samaritánus. Olyan szép ez. Jézus mindig úton van. Nyissátok ki az evangéliumokat. Jézus annyi csodáját tette út közben. Azt mondja Jézus a samaritánusról, önmagáról, hogy az úton van, úton jár, nem pihen, keresi az összetört bűnösöket, akiket más bűnösök összetörtek. Az úton lévő Jézusról van szó, értitek? Mert Jézus mindig úton van az összetörtek felé. Jézus ismeri az eltervezett utunkat Jerikó felé. Pontosan tudja az álmainkat, amiket fiatalon megálmodtunk, hogy milyen lesz majd. Azt is tudja, hogy nem úgy lett. Azt is tudja, hogy megnyomorít minket az élet. Azt is tudja, hogy rá van szükségünk. És ezért úton van. Most is. Feléd is. Mert Jézus az irgalmas samaritánus, a bűnösök barátja. Értük van úton, és sosem késik el. Amikor odaért hozzá, Jézus oda is ér ahhoz, aki össze van törve, akinek szüksége van rá. Talán éppen hozzád vagy hozzám. Jézus nem csak elindul, azt mondja az ige, amikor odaért. Jézus odaér. Hozzád odaért már, hogy egyszer fölemeljem. Majd azt olvassuk, hogy meglátta. Jézus lát. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy tudom a te dolgaidat. Emlékszetek, hogy a sok ember között meglátja a gazdag vámszedőt, Zákeust? Fönn van a fán, bújik, de kíváncsi ez a gazdag fővámszedő. A Jerikói úton történt az a találkozás, és Jézus tudta, hogy abban a nagy tömegben, abban a nagy sokadalomban neki van rá szüksége, ezért megáll a fa alatt. Jézus meglátja őt. Emlékszetek a vakkoldusra, Bartimeusra? Ő a Jerikói úton koldul, ugyanezen az úton, amiről Jézus beszél. Ő nem látja Jézus, de Jézus látja őt. És hallja Jézust. És ez elég. És kiállt. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Testvérek, Jézus mindig úton van, most is. Mindig meglátja azt, aki rászorul. Ő mindig látja azt, akinek szüksége van rá. Aki vágyik a bűnfogságból, a lelkivakságból, a megalázottságból és az összetörtségből szabadulni. És ahhoz mindig oda is ér. és irgalmasságra indul. Ez pedig a belsőre vonatkozik, hogy a szíve is megmozdul.
Ez az utolsó kifejezés. A samaritánus megszánta ezt az összetört embert.
Ez a szív mozdulata,
ami nem részvéttelen, hanem megindul a másik nyomorám, és segíteni akar. Mert Jézus megindul, amikor meglát egy nyomorult bűnöst, mert szereti őket. Ha ma te volnál az egy ember, aki bajba jutott, aki rablók kezébe estél, aki bűnfogoly vagy, akkor ma Jézus hozzád jött, és neked nincs más dolgod, mint engedned szeretni önmagadat általa, az irgalmas Jézus által, elfogadni a könyörületét, bocsánatát, és megköszönve majd azt egy imában, egy imádságban folytathatod utadat Jerikó felé. Én ezt kívánom neked, akinek van a szívén imádság. Gyertek, imádkozzom.
Mi haszna volt megállnia
az irgalmas samaritánusnak az összetört ember mellett? Mondja Jézus, mi hasznod van abból neked, hogy megállsz olyanok mellett, mint én, meg mi? Miért jó ez neked? Köszönjük, hogy mégis megálltál, és megállsz, és nem számít, hogy mennyit kell áldoznod, pedig milyen sokat kellett. Látjuk a Golgotán. Köszönjük. Add, Urunk, hogy megértsük, és elfogadjuk, és engedjük általad szeretni magunkat. Képesíts rá, kérünk. Amen.
Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
Kórus szolgálatát hallgassuk meg. Isten áldását állva fogadjuk. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap folytatjuk a megkezdett sorozatot. Holnap a baptista gyülekezet fog szolgálni mi közöttünk. Igét hirdet Katona Béla lelki pásztor testvérünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy most a teljes Isten tiszteletet követően szeretett vendégségre invitáljuk a testvéreket. Itt azért jobb kezem felő eső autó, fedett autó parkoló alatt terítettünk fel néhány asztalt, egy kis forralt borra, forró teára, pogácsára szeretettel várjuk a testvéreket. Tegnap is elmondtam, ennyit még hadd említsek meg, hogy mi lelkipásztorok minden ilyen sorozatnak a csütörtöki napján együtt vagyunk fehér terített asztal mellett is, beszélgethetünk, és nagyon jól is van ez így, de az jutott eszünkbe idén, hogy jó lenne, ha a testvérek is egy kicsit közeledhetnének egymáshoz, és beszélgetnének. Ennek a lehetősége ma meg lesz, szeretettel várom tehát a testvéreket a szeretett vendégségre. Záróénekünket keressük ki, ez a 72. számú énekünk, igen. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Énekeljük végig mind a négy versével.
De ez az elköszönés csak azoknak szól, akik nagyon sietnek.